Mennyei Atyánk, köszönjük ezt a mai napot neked. Hálásak vagyunk, hogy elhoztál ide minket te igét hallgatására. Hálásak vagyunk, hogy lehajolsz hozzánk, hogy szólsz, hogy üzenetet küldesz nekünk. És arra kérlek, hadd lehessek ebben engedelmes továbbadója annak, és mi hadd legyünk mindannyian engedelmes hallgatói a te igédnek. Látod, Uram, azt, hogy mi van a szívünkben, mi hozott ide minket, mivel küzdünk, mik az örömeink, és arra kérünk, hogy te adj nekünk választ, erőt, reménységet a te igédben. Köszönjük, hogy meghallgattál, és hogy most is itt vagy közöttünk. Legyen ez a te dicsőségedre. Ámen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk az igét Lukács evangélium a 12. fejezetéből, 49-től az 57. versekig olvasom az igét. Jézus mondja, azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Be kell merítkeznem, és nagy teher nehezedik rám, amíg ez meg nem történik. Úgy gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Nem. Az emberek szembefordulnak egymással miattam. Mostantól fogva még a családtagok között is meghasonlás támad. Egy öttagú családban hárman lesznek kettő ellen és ketten három ellen. Az apa a fia ellen fordul, a fiú pedig apja ellen. Az anya leánya ellen fordul és a leány anyja ellen. Az anyós menye ellen fordul, a menny pedig anyósa ellen. Azután Jézus a sokasághoz fordult. Amikor nyugatról felhő közeleg, azt mondjátok, hogy eső jön, és úgy is lesz. Amikor déli szél fúj, azt mondjátok, nagy meleg jön, és úgy is lesz. Képmutatók, mikor látjátok az égen és a földön a jeleket, megértitek, milyen idő következik. Akkor hogyan lehet, hogy a mostani idők jeleit nem értitek meg? Kedves testvérek, azt gondolom, ez az ige szakasz egy olyan rész itt előttünk, amit nem szívesen választana magától egy ige hirdető. Lehetséges, hogy még soha nem is hallottatok erről prédikációt. Mit jelent az, hogy Jézus nem békességet hoz a földre, hanem tüzet, meg embereket szembefordít egymással? Nem úgy ismerik még akár kicsit távolabb lévő emberek is, hogy az Isten békességet akar adni. Nyilvánvaló az a folyamatos tanulmányozás előnye, ahogy itt a Lukács evangéliumát tanulmányozzuk, hogy ilyen igék is elénk kerülnek, és reménységünk az, hogy Isten ezt ki is bontja számunkra. Ugye egyfelől azt hallottuk, amikor Jézus megszületik, karácsonykor elhangzik mindig az evangélium, békesség a földön az embernek. Megszületik a Krisztus, és ez az angyalok üzenete. Íme az Isten békességének a jele. És most azt látjuk, hogy Jézus megkérdezi tőlünk, hogy azt várjuk, hogy békét hozzon, akkor tévedünk. Mert ő tüzet hoz, és azt mondja, szembefordulnak az emberek, még akár családon belül is miatta. A tűz, amikor egy zsidó ember ezt hallotta, mindig az ítélet jutott eszébe. Az Ószövetségben sok helyütt tűzként jelenik meg Isten, és az mindig valamiféle ítéletet, és amit ez magával hoz, egyben tisztítást is jelent. Keresztelő János, amikor még Jézus nem lépett a színre szolgálni, ugye ő hirdeti az igét, és azt mondja, íme szórólapát van a kezében, hogy megtisztítsa szérűjét, és elválasztja az értékes magot a polyvától, és tűzre veti azt, ami nem értékes. Ezzel Jézusnak a szolgálatát írja le, és itt Jézus most egybehangzóan mondja, hogy igen, ő ezért jött, hogy az ő megjelenésével az emberek döntésre kényszerülnek, és vagy az egyik, vagy a másik oldalon kell lenniük, vagy Krisztus mellett, vagy vele szemben. És sajnos ez a szembenállás, ha valaki Krisztussal szemben áll, míg valaki az ő oldalán áll, ez a szembefordulás az ő tanítványai, meg a nem tanítványai és az emberek között is, akár még egy családon belül is megtörténhet. És arról szeretnék ma beszélni, hogy miért, és hogy mi az, amit ezzel üzen nekünk Jézus. De először is képzeljünk el, egy nyári forró napot talán nem olyan nehéz elképzelni, jól lehet az utóbbi időben nem pont ez volt, de éltünk már meg ilyet, és még fogunk is. Forró, nyomasztó és állott a levegő. Egy kicsi szellő sem mozdítja a faleveleket. Nincsen madárcsicsergés. Azok is tikkadnak. Ránézünk a fákra, és csak kókadozott leveleiket látjuk. Mintha nem tudnának lélegezni. Aztán hirtelen mennydörgés hallatszik, sötét felhők, és egyre nagyobb cseppek koppannak a földön. Pár perc múlva teljes erejével kitör a vihar, villámoslást követ, mennydörgés rázza az épületeket, a házunkat, az ablakokat, ahol menedéket találunk, és az eső szinte özönvízként zúdul ránk. El tudjuk ezt képzelni. Pár perc, vagy negyed óra, fél óra, és eláll a vihar. Elmennek a felhők, újra süt a nap, és micsoda változás. Azelőtt is béke volt a vidéken, béke volt a természetben, csak éppen az élettelenség, a halál békéje volt, a forróságé. Most viszont, hogy elvonult a vihar, ugyancsak béke van, de ez most már élettel teli. A levegő felfrissül, a fák újraélednek, szinte a zöld színük is megváltozik. A virágok friss illatot árasztanak, ismét csicseregnek a madarak a környezetünkbe, és az egész természet élettel teli és békés lesz. Ugye nem szívesen éljük át ezt a vihart, bezárkozunk előle, elhúzódunk, de ami ez után támad, azt valahogy mégis vágyjuk. És valahogy így van ez az evangéliumban is. Így van Jézus Krisztus eljövetelével. Ő azért jött, hogy felébressze az embereket a halálos letargiájukból, a nem törődömségükből, az unottságból, abból, hogy csak folyton hajhásszuk ennek az életnek a dolgait, esetleg szomorúságunkból, gyötrelmeinkből. És igen, amikor jön Jézus és megszólít minket az igével, akkor hasonlóan megrázza az életünket, amennyiben az Isten szólít meg, mint egy vihar, ami nem is esetleg a lakásunkban, vagy valami menedékben, hanem kint a szabadban ér bennünket. Félelmetes tud lenni, de tudjuk, hogy az egésznek mi az oka. Felfrissülést hoz, új életet hoz. És ezért jön Jézus, hogy bár megrázza először az életünket, amikor hozzánk szól, sok mindent leleplez, sok mindent tisztába tesz, sok mindent kitisztít, sok mindenben kellemetlenségeket is okoz akár, de aztán jöhet a békesség. Mégpedig az a békesség, amire azt mondja Isten igéje, hogy minden értelmet felülhalad. Olyan békesség, amit el sem tudtunk képzelni. Olyan, mint a locsolás a nyári hőségben ahhoz képest, amit egy felfrissítő vihar vagy zápor tud hozni. Óriási a kettő között a különbség. Persze valamennyit a locsolással lehet enyhíteni, de azért mégis. Amikor jön a kiadós eső, az Istentől jövő eső, az egészen más. Békére vágyunk, valószínűleg legtöbben, és Jézus pedig békességet hoz. Én nagyon szeretem a magyar nyelvben, lehet, hogy nincs benne alapvetően ez a különbség, én mégis úgy értem, hogy a béke az, ami kívülről körülvesz bennünket. És békességnek pedig azt nevezem, ami bennünk van. Függetlenül attól, nagyjából függetlenül attól, hogy mi van kívül, körülöttünk. Mi békére vágyunk, hogy körülöttünk minden csendben legyen, Jézus pedig békességet akar adni, hogy bennünk legyen minden csendben, és legyen minden rendben. Azt mondja Jézus itt, ahogy olvastam, hogy azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Be kell merítkeznem, és nagy teher nehezedik rám, amíg ez meg nem történik. Ez más biblia fordítások keresztségnek fordítják, de szerencsésebb talán valóban ez a bemerítkezés kifejezés. Mert itt nem keresztségről beszél Jézus, nem keresztelkednie kell, neki a szenvedésbe kell elmerülnie. Kicsit az a szó ez, mint amikor mi azt használjuk, hogy összecsaptak a fejünk fölött a hullámok. Ugye nem azt mondjuk, hogy megkeresztelkedtünk, hanem összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, ez teljesen mást jelent. Ez azt jelenti, hogy valami probléma elöntött minket, és elmerültünk valami nehézségben, valami nyomorúságban. És azt mondja Jézus is, hogy neki is el kellett jönnie, tüzet hoz a földre, és be kell merítkezni előtte valami szenvedésbe. A kereszt végig ott volt előtte. Mondhatnám így is, hogy a kereszt végig előtte volt a földi szolgálatában. És valahogy nekünk is ott kellene lenni folyamatosan a Krisztus keresztjének előttünk, hogy bármit is csinálunk, bármerre is megyünk, valahogy mindig lássuk azt a keresztet, amit értünk szenvedett el a Krisztus. Meg kellett, hogy előzze a kereszt azt a békességet, amit Jézus tudott hozni. Meg kellett, hogy előzze az ő szenvedése azt, amire ő igazán vágyott. Meg kellett, hogy előzze a nagypéntek, a húsvétnak, a feltámadásnak az örömét, a békességét. És meg kell, hogy előzze nálunk is a mi életünkbe egy hatalmas, nagy, viharszerű felfordulás, amit sokszor Jézus hoz az életünkbe, és nem is nagyon szeretjük ezért olykor hallgatni az igét, mert nem megnyugtat minket, hanem sokkal inkább felkavar. De higgyétek el, hogy ez az a kereszt, amiért Jézus jött. Ez az, amivel lángra szeretne gyújtani bennünket is, hogy kiégessen belőlünk minden salakot, minden bűnt, mindent, amit kárhozatba és pusztulásba viszi az életünket, és megtisztítson ezektől, és adjon egy teljesen új életet. Jézus az ő első eljövetelét is már érdekes, és az ő országának az eljövetelét bizonyos szempontból az ítélet idejének tekinti. Ítéletet hajtott végre, ugyanis Izrael népén. Nos, nem úgy, hogy villámokkal szétcsapta azokat, akik nem hisznek benne, nem úgy, hanem döntés elé állította őket. És volt egy csomó vallási vezető, akik a népet is tudták befolyásolni, akik meggyőzhetők voltak, hogy keresztre vele. És amikor Jézust megfeszítik, minden szolgálata, minden gyógyítása, minden szerető hívogatása ellenére tudjuk, hogy onnantól bekövetkezett az ítélet, noha nem közvetlenül Isten keze által, hanem a rómaiak által, amikor 70-ben valóban kőkövön nem maradt, úgy szétzúzták és elűzték őket. Jézus Krisztushoz köthető ez az egész, hogy ki hol áll mellé. Mellé áll, vagy szembe áll vele. A zsidó nép akkor szembe állt vele. És ezért Isten ma kinyitotta a kapuját a pogányoknak, nekünk, akik nem vagyunk zsidó származásúak, hogy mi ugyanolyan részesei és jogos tulajdonosai, gyermekei lehetünk az Istennek ma, ha Krisztus mellett döntünk, mint amennyire a zsidók azok lehetnek és lehetnének Isten választott népeként. Viszont van itt egy kis probléma, és erről is beszél Jézus. Az oké, hogy ő mindent elvégez az üdvösségünkért, és mi nem tudunk hozzátenni ehhez semmit. Ez rendben van, hogy mi nem tudunk semmilyen vallásos cselekedeteket, sem akkora adományt adni, sem úgy az életünkbe változást hozni, hogy arra azt mondja Isten, na ez már igen, ezért megérdemled az üdvösséget. Nem. Egyedül azért kaphatunk, nyerhetünk üdvösséget, amit Jézus tett. Ha ezt elfogadjuk, őszinte szívvel, és azt mondjuk, Uram, te tettél mindent. Én csak a bűneimet tudom adni cserébe, de azt adom. Az üdvösségünkért semmit nem tudunk tenni, de ha Krisztus mellett döntesz, annak lesz egy olyan ára, hogy lehetséges, hogy emberek, akik addig melletted voltak, elfordulnak. Lehetnek ezek barátok, lehetnek családtagok, lehetnek munkatársak. Nem csak, hogy elfordulnak, lehet, hogy még kifejezetten a károdra is tesznek. Csak gúnyolódással? Vagy kirúgnak ezért a munkahelyedből? Vagy vannak olyan egyenlőre keleti országok, ahol ha valaki megtér, a családból valósággal kitagadják őt, és azt mondják, ide többet nem jössz. Mondjuk az iszlám hitvilágban. És mégis valami miatt kereszténné lesznek emberek. Mégis valami miatt a Krisztusban többet látnak. És van egy nagy vihar az életükben, de mégis amit ez után nyernek, vagy ezen keresztül nyernek, az semmihez sem fogható számukra. Meghasonlást, szembefordulást okoz olykor még családon belül is, hogyha valaki a Krisztust követi. De mi lehet olyan megosztó a Krisztus evangéliumában? Mi lehet az, amiért az emberek ennyire még családon belül, a legbensőbb kapcsolaton belül is képesek egymással szembe fordulni? Az egyik ez, hogy az evangélium ilyen, Jézus Krisztus személye ilyen, mindenkit választás elé állít. Mellé állsz, vagy nem állsz mellé. Nincs középút, nincs olyan, hogy teljesen jól el tudok éldegélni egy olyan emberrel, aki a Krisztus mellett van, és ő teljes más irányba megy, más az élete, másról szól, mint az enyém. Ott alapvetően ütközés támad. Mi az értékektől kezdve, a gondolkodáson keresztül, hogy mi a fontos mindenben. És ha szabad így fogalmazni, senki sem ülhet a kerítésen, a két világ határán és annak a mesdjéjén, hogy én egy kicsit Krisztussal is megitt a világba, és ilyen nincs. És a szembenállást ez okozza, hogy vagy az egyik oldalon állunk, vagy a másikon. Nincs olyan, hogy semleges területre lépünk, mert ilyen nem létezik. És döntést kell hozni arról, hogy hiszünk, vagy nem. És ez a döntés, amikor az egyik ember vált a régi életéből, a régi világból, ez újra, amit a Krisztus ad, ez egy teljesen mást jelent. Ez szembefordítja azokat, akik megmaradtak a Krisztus nélküli életben. A másik dolog, ami ilyen megosztó, hogy sértő lehet az evangélium azok számára, akik nem hisznek benne. Mert mindenki, aki már a Krisztus oldalán van, és az ő követő, ez elfogadta, hogy igen, én bűnös vagyok. Én vagyok az oka az életemben azoknak a dolgoknak, ami pusztított engem, a családomat, a környezetemet, ki tudja mit. Viszont aki még a másik oldalon áll, az pont ezt nem látja be magáról. Pont azt gondolja, hogy ő milyen jó ember anélkül is. Márpedig az evangélium azt mondja, nem, nincs olyan ember, aki nem bűnös, nincs olyan ember, aki alanyi jogon üdvözülhetne. Krisztusnak különben nem kellett volna meghalnia a kereszten. És gyakorlatilag lábbal tapodják a keresztet, és Istennek a fiát, Istennek a szeretetét, azok az emberek, akik azt mondják, én a megtérés nélkül is jól el vagyok, és jó ember vagyok, és az Istennek el kell fogadni. Nem. És éppen ezért sértő azok számára az evangélium, akik így látják magukat. És ez a mostani időszak, amikor a hívők a Krisztus visszatérését várják, azt mondja Jézus, ez a viszály és a megosztottság ideje, Isten és a sátán ereje között. Mert Isten harcol, érted? Értem, hogy a sátán karmaiból, birodalmából kihozzon. Ez furcsán hangzik, tudom, amikor úgy érzi az ember, hogy annyira jól megy a dolgom, annyira jól élek, annyira jó, amik történnek az életemben, lehet, hogy egy ideig az. Egy ideig lehet, hogy az, de aztán be fogja nyújtani az ördög a számlát. Az ördög is benyújtja, csak ő nem mondja meg, hogy mi lesz az. Hanem szépen belevíz, belesodor, lenyom a mélységbe, ha lehet, föl se tud kelni onnan. És éppen ezért nincs középút, hogy kicsit ide is tartozok, meg kicsit oda is. Ez a kettő, ez teljesen szemben áll egymással. Most milyen szintű ez a szembenállás? Az előbb itt már olvastam, de most hadd olvassam Máté evangéliumából ugyanezt. Ő így fogalmazza, hogy abban az időben egymás ellen fordulnak a testvérek, elárulják és kiszolgáltatják egymást azoknak, akik megölik őket. Hasonlóképpen az apák a gyermeküket, a gyermekek pedig a szüleiket adják halálra. Mindenki gyűlölni fog benneteket miattam, de aki mindvégig álhatatosan kitart, az üdvözül. Hadd mondjam el nektek azt a titkot, hogy nem a keresztényekkel lesz, és van a probléma a szembenállásban, hanem azokkal, akik nem döntenek Krisztus mellett. Azok fogják halálra adni, ha kell még a gyermekeiket, az apjukat, a saját családtagjaikat is. Miért? Mert azok hisznek a Krisztusba. Attól nem kell félni, hogy valaki keresztényné lesz, és majd ő fog valami olyan dolgot tenni veled, ami neked fájdalmat okoz, vagy problémát. Maximum annyi, hogy elmondja neked az evangéliumot. Ha te nem vagy hívő ember, te leszel az, aki halálba adod, akár a kapcsolataidat, akár szó szerint az embert, azokat az embereket, akik melletted megtérnek, akár legyenek azok családtagok is. Vagy még egy ige a Máté 19-ből, amikor 19-29-et így mondja, mindenki, aki elhagyta értem házát, testvéreit, apját, anyját, gyermekeit vagy szántóföldjeit, százszor annyit kap vissza, és örök életet kap örökségül. De sokan, akik most az első helyeket foglalják el az életben, akkor majd utolsók lesznek. Ugyanakkor sokan, akik most az utolsó helyeken vannak, az első helyre kerülnek. Krisztus ígér azoknak, akik őt követik, akik az ő gyermekei lesznek, egy új családot is. Tehát ha a régi családunkból azért kidobnak, vagy a régi barátaink közül azért kidobnak, mert mi a Krisztuséi lettünk, ettől sem kell félni, mert kapunk egy teljesen újat. Egy megszenteltet, egy olyat, amit Isten ad. És ezzel nem azt mondom, hogy a családot hagyjuk ott, hisz még egyszer hadd hangsúlyozzam. Nem a keresztény ember az, aki elhagyja a családját, a régi barátait, hanem, ahogy az ige fogalmaz, a hitetlenek adják halálra, ha kell még a családtagjaikat is azért, mert van, akik a Krisztust követik. Való igaz, nincs kompatibilitás. És azt nagyon jól érzi a világ is, nagyon jól érzi az ördög is. Nagyon jól érzik már nyugaton, ahova egyre többet jönnek be a más vallásúak, hogy le kell bontani először is a keresztény értékeket. És új értékeket kell hirdetni, és az már szólásszabadság, az már tolerancia. Az, hogy valaki keresztény értékekkel kiáll, és azt mondja, hogy mi ebben nem akarunk részt venni, azonnal börtönzik be, adják halálra, akár, ha kell. Látjátok, ez történik. Nem a keresztények viszik börtönbe azokat, akik nem akarnak esetleg hinni az evangéliumban. És igen, itt előjön az, hogy a család és az örök élet értékét adott esetben szembe kell állítani egymással. Az egyik legnagyobb érték talán ezen a világon a család, bár ezt is kezdik szépen felrúgni ma. De azok az emberek, akiket legjobban szeretsz, legközelebb állnak hozzád, együtt élsz velük, azt mondja Jézus, hogy ez mind egy időleges dolog, nagyon fontos, és nagyon nem kellene ezt tönkretenni. Könnyed szívvel tönkreteszik ezt ma sokan, nem kellene. De arról van szó, ha mégis ütközés támad a Krisztus miatt, az örök élet miatt, és a családtagok között, vagy a családtagok miatt, akkor sokkal többet nyer az, aki nem erre az 50, 60, 80, 90 évre tervez, hanem az örök életre. És azt mondja, hogy a kettő ez összehasonlíthatatlan értékben. Még inkább azt is megéri, és lásd, ha körülnézel Ázsiában, Afrikában, mondom még egyszer, iszlám országokban, még azt is megéri sokaknak, hogy ezzel azt kockáztatják, hogy megölik őket, kitagadják őket a saját családjaikból, de akkor is a Krisztust akarják követni. Egyébként Jézus a saját családjáról is úgy beszél, erről volt már szó valamelyik istentiszteleten, tanít bent éppen valahol, tanítványai körülveszik, saját családja nincs ott, hanem eljönnek érte, mert azt gondolják megbolondul, de nem tudnak bemenni a tömegbe, úgyhogy valakivel üzennek, azaz valaki oda megy Jézushoz, és azt mondja, íme itt van az anyád és a testvéreid, keresnek. És Jézus azt mondja, az én anyám és az én testvéreim. Azok az én anyám és az én testvéreim, akik itt vannak, és hallgatják az Isten igéjét, és cselekszik azt. Jézus is azt mondta, hogy ha el akarnak vonni engem az Isten dolgaitól, azoktól az emberektől, akik az akaratomat cselekszik, akik az Isten igéjét cselekszik, előbbre valók azok, mint hogy itt van az anyám és a testvéreim. Azon felül, mikor neki feszítik a kérdést, hogy valakinek van 5-6 férje, akkor majd a feltámadáskor a mennyben ki lesz neki az igazi férje? Azt mondja Jézus, tévelyektek, mert nem ismeritek az írásokat, hogy ilyen kérdést tesztek föl. A mennyben olyanok leszünk, mint az angyalok. Nem lesznek férjek, feleségek, meg ilyen családi, rokoni viszonyok, mint ami itt most a földön van. Olyanok leszünk, mint az angyalok a mennyben. Mindenki egyenrangú, mindenki mindenkit ugyanolyan szinten ismer és szeret, és mindenki mindenkivel ugyanolyan szinten lesz az Istennel. Ez egy időleges dolog, ami itt a Földön van, és amit családként élünk meg. Jól lehet egy nagyon fontos és nagyon értékes dolog, ami által nagyon sokat tanulhatunk az Istennel való kapcsolatról is. De a mennyben ezek a kapcsolatok nem így fognak működni. Egyébként csak egy rövid kitérő. Gondolkoztam azon, hogy hogy lehet az, hogyha valaki mondjuk egy családban megtér, és elveszít egy szerettét, akiről tudjuk, hogy, vagy tudja azt, hogy nem a Krisztus gyermeke volt. Hogy lehet az, hogy majd mondjuk én a mennybe megyek, és közben tudom azt, hogy ő nincsen ott a mennybe. Hogy tudok így örökké boldogságban élni? Hogy lehet az, hogy bizonyos családtagjaim, akiket itt a Földön legjobban szerettem, nincsenek ott a mennyben? Hogy lehet ez boldogság? És akkor erre kell, hogy jussunk, amit itt Isten igéje mond. Egészen meg fognak változni a viszonyok a mennyben. Teljesen másképp fogunk tudni egymásra nézni, egymásra gondolni. Szerintem csak így lehetséges. Ezt nem értem, hogy hogyan, ezt Isten nem jelentette ki, ez az ő titka. De az egészen bizonyos, hogy meg fognak változni ezek a viszonyok. A választás tehát nem könnyű, Krisztussal vagy nélküle. Adott esetben számunkra is nagy ára lehet. De mégis ott a segítség, amit mond Jézus a következő példájában, az időjárásra való felkészülés. Ott is meg tudtak állapítani bizonyos jelekből azt, hogy milyen idő lesz. Ma is meg tudjuk állapítani, ma meg már egyre inkább figyelnünk kell, hogy mit mondanak az időjárás jelentésben. Amerikában már régebb óta a hurikánokra, a tornádókra, akármikre figyelmeztetnek, ott nem mindegy, hogy odafigyelsz-e rá és felkészülsz-e. Nem mindegy. És most már egyre kevésbé lesz Magyarországon is mindegy, hogy odafigyelsz-e, felkészülsz-e arra, hogy mit mondanak, milyen idő közeleg. A lényeg tehát az, Jézus azt mondja, ha halljuk az időjárás előrejelzést, akkor adott esetben ennek megfelelően tervezzük meg a napunkat és az előkészületeket. De hogyha halljuk azt, hogy eljött az Isten fia, aki üdvösséget hoz mindazoknak, akik hisznek benne, de ítélet vár mindazokra is kárhozat, akik figyelmen kívül hagyják az ő üzenetét, nem kellene nagyobb figyelmet fordítanunk Jézusra és az ő szavaira, hogy azonnal elfogadjuk őt, és amikor lehetőségünk nyílik, azonnal belépjünk az üdvösség kapuján. Ez az a lehetőség, amiről itt Jézus beszél, abban az utolsó mondatban, amiről itt olvastam, hogyan lehet, hogy a mostani idők jeleit nem értik, nem értitek, és nem tudjátok eldönteni magatoknak, mi az igazságos. Van egy görög szó, és ezzel fejezem be, a kairosz, ami magyarul azt jelenti, hogy az egyetlen lehetőség, vagy az adott pillanat. Szoktak lenni ilyen fotók az interneten, amikor így látszik, hogy hopp, elkaptak egy olyan pillanatot, hogy hát az 10.000-ből, 100.000-ből egyszer lehetséges, és úgy néz ki, mintha a holdat tartaná, mintha éppen, nem tudom, úszna az égen. Láttatok biztos ilyet. Az a kairosz, az a pillanat, amit elkapnak. És azt mondja Jézus, hogy ilyen kairosz van a mi életünkben is. Nem sok, egy vagy kettő. És ha azt a pillanatot nem tudjuk elkapni, akkor oda lehet az egész, amit építettünk. Az egész. És azt mondja Jézus, hogy hogy lehet az, hogy ott a zsidók számára is ott volt a kairosz, 3 évig tartott, amikor az Isten messiása ott szolgált személyesen közöttük, és nem ismerték fel őt. Sőt, inkább keresztre feszítették. Elutasították. A lehető legteljesebb értelemben és mértékben. Na most te nem tudod megfeszíteni fizikailag a Krisztus, de igenis meg tudod feszíteni ma számodra ugyanazzal az elutasítással. Hiába szól hozzám, hiába mond bármit, hiába tesz bármit, én nem kívánok reagálni rá, sőt, elutasítom őt az életemben. Erről a nagy döntésről és felelősségről szól Jézus, és így kell értsük azt, hogy adott esetben ez egy olyan szintű döntés, olyan kairosz lehetősége az életünkben, ami, hogyha nagyon muszáj, akkor még azt is felülírja, hogy a családtagjaink szembe fordulnak emiatt velünk. Mert sokkal többet jelent ez az örökké valóságban, sokkal nagyobb értékű dolog ez. És hogyha kairosz van, ha lehetőség van, azt nem érdemes elmulasztani. Lehet, hogy azzal mindent, az egész életedet elmulasztottad. Úgy gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre, nem? Az emberek szembefordulnak egymással miattam. Talán tapasztaljátok, talán nem. Valószínűleg ezt egyre jobban fogjuk tapasztalni, és ezért kérlek benneteket, akik már Krisztus mellett döntöttetek, erősödjetek meg ebben, az üzenetben, hogy lesznek olyan idők, amikor újra döntést kell hoznunk, már nem a Krisztus mellett vagy ellenében, bár lehet, hogy igen, de mégis lesznek kellemetlennek tűnő döntéseink. És kellemetlenül érnek majd bennünket más embereknek a döntései. Ha pedig még nem vagy a Krisztusi, akkor fontold meg, mikor, talán most van itt számodra az a lehetőség, az a kairosz, amiért Isten ide hívott ma téged, mert kinyitotta a kaput előtted. Belépsz, vagy nem lépsz be? Nincsen köztes mező, nincsen olyan várakozó zóna, hogy majd később, mert ezt a kaput nem te nyitod ki, amikor akarod, hanem Isten nyitja ki neked, amikor ő akarja. Urunk Jézus, hálásak vagyunk neked a te igédért, hálásak vagyunk azért a kegyelemért, amit te hoztál nekünk. Hálásak vagyunk neked azért, hogy nem zsákba macskát árulsz nekünk, és nem mondod el, hogy teljesen a döntésünknek nincs következménye, nincs súlya, de igenis van, sokszor ellenünk fognak fordulni azok az emberek is, akiket szeretünk. Kérlek téged most azért, hogy adj ebben bátorságot, erőt nekünk, hogy merjük meghozni ezt a döntést, amikor az egyetlen lehetőség, a kairosz nyílik előttünk, mert hisszük és tudjuk, hogy az örök élet dicsősége az mindent felülír, bármit is élünk meg ebben az életünkben, akár jót, akár nyomorúságot. És a nyomorúságok között még inkább éreznünk kell azt, Urunk, hogy vágyunk arra a békességre, arra a boldogságra, amit te készítesz nekünk. És ez lehet, hogy nem pont ezen a földi életben fog megtörténni, valószínűleg legtöbb esetben nem. De vágyunk arra, amiért születtünk, amiért te teremtettél minket, hogy te gyermekeid legyünk, és elfoglaljuk azt a helyet, amit számunkra készítesz személyesen a mennyben. Legyen ezért tiéd a dicsőség, és kérlek, hadd értsük meg ennek a döntésnek a súlyát, és hadd hozzuk meg, hogyha most a te szent lelked a szívünkre helyezte azt, hogy itt van számunkra a kairosz, a nyitott ajtó, a lehetőség, hadd ismerjük föl az idők jeleit a lelki, a szellemi életünkben is, és ne csak az időjárásban. Így kérünk, ezzel áldj meg ma minket, és magunkban csöndben elmondott imádságainkat, és arra kérünk, te hallgass meg, Úr Jézus.